Áldjad én lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Fennállva magasztaljuk a mi Úrunkat, énekeljük a 84. Zsoltárunk első versét. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, élő és örök Isten. Hajtsuk meg fejünket és valljuk meg bűneinket Kálvin János bűnvaló imádságából. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezőt lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, amirunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részesévé lehetünk a te benned kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 392. énekünket, annak első két versét, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, hálaadással állunk meg Te előtted. Áldunk és magasztalunk Téged, mert Te könyörülő Úr vagy, aki meghallgatsz minket bűnösöket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban, hogy Jézus Krisztus által most eléd járulhatunk, az ő engesztelő halálába vetett hitünkkel, és a tőle kapott biztatással, akit megszentelünk a mi szívünkben. Köszönjük neked azt is, hogy amikor megfáradunk a világ baján, te mégis felkarolsz minket, és megnyitod nekünk az égi béke szép honát. Kérünk, elevenítsd meg a mi szívünket ezen a délelőttön is. Ne engedd, hogy bármi külső vagy belső gondunk elvonja a mi figyelmünket. Csendesítsd el a mi szívünket, és ebben a csendben szólj hozzánk Krisztus érdeméért, szent lelked által. Uram, szólj, mert a szolgád hallja a te hangodat. Amen. Istennek ígéjét olvasom közöttetek, melyben megvan írva az, amivel szólni kívánok ma közöttetek, a Szentírásnak a végéről, a Jelenések könyvének 22. fejezetének 17. versét olvasom, mely megvan írva eképpen. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Kedves testvérek, a mai vasárnappal kezdődik el az idei évben a házasság hete. Ennek kapcsán szeretnék szólni hozzátok a mennyasszonyról, a vőlegényről, a kapcsolatukról, a házasságról. De talán nem a megszokott módon, hanem az előbb felolvasott ige üzenetével. Mindazzal, amit én ebből megértettem. Emlékszem, amikor nagyon kicsin gyermek voltam, és sokszor nyaraltam falun, a felnőttek mindig a mennyasszonyról beszéltek, amikor házak ablakán keresztül figyelték a főutcán végigvonuló házasulandó párt, a násznépet, amint azok a templomba mennek. A nyitott templomajtón keresztül mi gyerekek láttuk, hogy hogyan zajlik ott bent az esküvő. A mennyasszonyról beszéltünk mi is, beszéltünk róla, milyen szép ruhája van, milyen a fátyol a fején, eltakarja-e a hosszú haját, milyen gyönyörű az ő arca. De szép is ez a mennyasszony, sokszor mondtuk. Pedig tudtuk azt is, hogy a vőlegény is fontos személy a mennyezőn, akinek a szerelmese a mennyasszony. Most már felnőttem. És most arra már tudom, mennyire fontos számomra a Szentírás is, amelyben a mennyasszony szépségére tett megjegyzések a vőlegénynek a személyét akarják kiemelni. A bibliai gondolkodásban az Úr Jézus a mennyei vőlegény, akkor az ő mennyasszonyi népe, annak szépsége mutatja meg a vőlegény személyét, titkát, nagyságát és szépségét. A Szentírás sok helyen, éppen azért, mert az Isten annyira szeret minket, az ő szeretet kapcsolatát a szerelemmel, a házassággal példázza. Azért, hogy Isten népének nekünk legyen lehetőségünk úgy szeretni egymást, ahogy Isten kijelentette azt Krisztusban. Nézzünk körül, mert felteszem a kérdést a jobb érthetőség kedvéért. Milyen a vőlegény, akinek mi vagyunk a menyasszonya? Milyen az a vőlegény, akinek mi vagyunk a menyasszonya? Ezek után te milyennek látod a vőlegényt? Hiszen eljöttél ide a templomba, hogy lássad, hogy közösséged legyen vele. Jöjj! Hallottad a hívást, mielőtt elindultál a templomba. Hallottad a hívást a mennyegzőre. De valójában ismered őt? Tudod, kit kell keresned? Gondolom, emlékeztek arra a gyerek játékra, és mindenára sokan játszottátok gyerekkorotokban ti is, aminek a hívó szavai, vagy irányító szavai így hangzanak: hideg, langyos, meleg, forró. Egy történetben ilyen játékot játszottak a hittanórán a diákok a tanárjukkal. Az egyik önként jelentkező gyermek kiment a teremből, amíg a többiek elrejtették a megbeszélt tárgyat, a Bibliát, amit majd meg kell keresni. Amikor behívták a társukat a terembe, a kisfiú elkezdte keresni az elrejtett tárgyat. Szóltak neki, segítették őt a keresésben a társak, hideg, meleg, langyos, de nem hangzott el az, hogy forró. A gyermek nem találta meg az elrejtett titkot, a kincset. Már kezdett kínossá válni a dolog. Majd mikor a gyermek is észrevette ezt, odafordult a tanárjához, és megkérdezte: de tanárbácsi, mit is kell keresnünk? Hát nem így vagyunk mi is, kedves testvérek, a nagy igyekezetünkben. Mert a nagy igyekezetünkben elfelejtjük azt, hogy mit is kell keresnünk. Te, aki eljöttél a templomba, tudod már, kit is kell keresned? Az előbb felolvasott igében, a Jelenések könyvének, az Új Szövetségnek, és így az egész Szentírásnak a záró soraiból olvastam föl egy igét. Ennek a szakasznak a középpontjában jelenik meg a hívogató mondat: a lélek és a menyasszony így szól, jöjj! Ebben a mondatban pedig benne van az, hogy ki szólít meg minket, hogy kihez jöttünk, és kihez tartozunk. De tisztázzuk azt is, ki is hívogat minket? Így hallottuk az előbb: a lélek és a menyasszony. Isten szent lelke és az egyház. Kicsit furcsa ezt így ebben a kapcsolatban hallani, mert bizonyosan sokan megszoktuk, és sokszor hallottuk azt, hogy az örökkévaló Isten, vagy éppen Jézus hív minket. De itt valami egészen másra akar rámutatni a mindenható. Pontosan arra, hogy a földi életünkben miként halljuk meg Isten hívását. Most nem a minket mindenek felett álló Atya szól hozzánk, hanem a Szentlélek az egyházon keresztül. Ahogyan a régiek is olyan szépen meg tudták fogalmazni: nem lehet Istene annak az atya, akinek az egyház nem az anyja. És ezt ma mi is mondjuk. Mindig elmondjuk. Mert ezt mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat. Ez az Istenhez kötődő, mégis földön küzdő emberi csoport, a mennyasszony mondja a Szentlélek erejével azt, hogy jöjj. Tudom, amikor az egyházról hallunk, sokszor megtorpanunk. Elakadnak szavaink, vagy nehezen tudunk kimondani szavakat, gondolatokat.
Valahogy érthető, hiszen sokszor beszélnek az emberek az egyházban történt visszaélésekről. Legyen szó éppen anyagi ügyekről, a zaklatásról, vagy éppen lelki sérelmekről. Vannak igazából olyanok is, akik nem nagyon mernek idegen előtt megszólalni, és arról beszélni, hogy ők az egyház tagjai, hogy valamely egyházhoz tartoznak. Mert bizonyos körökben egyre inkább kellemetlen erről beszélni, hogy én gyülekezetbe járok, hogy én az református egyházhoz tartozom. Nem mindig miattunk van ez így, de érezzük ennek hatását és súlyát a mi életünkre. Talán hadd világítsam meg azzal, ami már sokszor elhangzott a médiákban, hírforrásokban, vagy talán az interneten is lehet olvasni. Európában nincsen keresztényüldözés, de sok esetben masszív keresztény ellenesség van. Furcsának hangzik, ugye? Itt a templomban mindannyiunknak masszív keresztény ellenesség van. Amikor az emberek még mindig nem értik meg Magyarországon, hogy mit keresnek az egyházak az iskolákban, és kijelentik többen, hogy ott nekünk semmi keresnivalónk nincsen. Kedves hitoktatók, kedves testvérek, akik imádságban hordozzátok a hitoktatásunkat, ugye érzitek ezt? Ugye megtapasztaltátok ezt? Még akkor is, amikor egyházellenes közegben vagyunk, ki kell mondanunk, hogy számunkra igenis fontos az Anyaszent Egyház, a mennyasszony, amelyik szól, amelyik azt mondja, hogy jöjj. Ezért olyan fontos odafigyelnünk Isten szavára, és nem az emberek véleményére kell adnunk. Még ha sokan is azt gondolják, hogy nincs értelme az egyháznak, és nincsen szükség rá, még akkor is képviselnünk kell más véleményt. Mert minket nem kötnek emberi vélemények, de igenis köt, és bátorítást ad az Isten szava. Mire tanít ennek a felolvasott igének minden mondata? Arra, hiszen a Jelenések könyve is erről beszél, hogy annak ellenére, hogy üldöztetés éri a gyülekezeteket, mégis mennyei dicsőség vár a mennyasszonyra, Jézus Krisztus jegyesére. Ebből láthatjuk igazán, hogy milyen is az Anyaszent Egyház. Az egyház nem egy földi szervezet, nem csupán hívó emberek összessége, nem csupán azok, akik eljönnek a templomba és hallják az ígét, hanem a megdicsőült, mennybe ment Jézus Krisztus, földön megjelenő teste. Mennyire vesszük ezt komolyan, kedves testvérek? Vagy éppen mennyire gondoljuk azt, hogy lehet Istenben hinni, de az egyházban nem? A Jelenések könyve egyértelművé teszi, hogy nincsen magánvallás. Még akkor sem, ha egyedül egy szobában összekulcsolod a kezed, még akkor sem, ha a kórházban, a betegágyon összekulcsolod a kezed, vagy akkor sem, ha valaki a börtönben vagy üldöztetésben van. Aki Jézushoz fohászkodik, aki Jézushoz imádkozik, nem csak ő egyedül szólal meg. Amikor tehát azt halljuk, hogy a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, akkor a hívás elhangzik felénk, feléd is, kedves testvérem. Sőt, tovább hangzik, mert így folytatódik a vers, aki csak hallja, az is mondja, hogy jöjj. Mi, akik itt vagyunk, és halljuk a hívást, tovább kell adnunk azt. Tudom, hogy óriási felelősség ez. De ne feledjük sohasem, amikor mi megyünk az utcán, akkor nem csak mi járunk ott, amikor éppen dolgozunk, akkor nem csak mi tesszük a dolgunkat. Amikor bárkivel beszélünk, akkor nem csak igazán mi szólalunk meg, hanem a mennyasszonyként, a vőlegénnyel együtt, Jézus Krisztussal megyünk, dolgozunk és szólunk. Értjük, hogy mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a mi életünk alapján ítélik meg Jézust. A mennyasszony élete alapján ítélik meg a vőlegényt. Nem mindegy tehát, kedves testvérem, hogy milyen házasságban vagy. Valahol egy gyülekezetben élt egy ember, aki minden vasárnap elment a templomba, eljárt a bibliaórákra, aki a leghangosabban énekelte az énekeket, és megtent mindent, amit kértek tőle, azt is talán a legbuzgóbban, amit a vallásos gyakorlat elvárt tőle. Egy alkalommal a lelkipásztor elment ennek az embernek a szomszédjához beszélgetni. Ez a szomszéd pedig azt mondta, na ennek is teljesen felesleges templomba járnia. Mert itthon úgy káromkodik és szitkozódik, mint a kocsis. És minek járjak én templomba, ha a szomszédnak az élete sem változott meg? A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Ez a hívóhang nem más, mint a megváltozott élet, mint a mi megváltozott életünk. Nem csak hívogatásunkkal, nem csak szavakkal hívjuk a másikat, hanem igazából akkor szólítjuk meg, és akkor hívjuk közösségbe, ha a szavaink mögött ott van a hiteles életünk. Minek eljönni ide? Minek részt venni az Isten tiszteleten? Minek kézbe venni a Bibliát, hogyha annak nincsen semmi hatása a mi életünkre? Minek? A titok ugyanis az, hogy a lélek és a mennyasszony együtt szól mindenkihez. Hozzám is, hozzád is. Nem elég, ha csak az igazságot mondjuk a másiknak, amikor beszélünk. Mert sokan, talán már megtapasztaltátok azt, hogy akivel beszélünk, és csak az igazságot szóljuk, majd megdob valamilyen szavakkal. És akkor mi van? Mi közünk nekünk ehhez? Teszik föl a kérdést. Ne higgyétek el, kedves testvérek, hogy ezt a kérdést csak én akarom nektek feltenni. Hanem az Isten is meg fogja ezt kérdezni tőletek. Most, hogy hallottad az én beszédemet, hogy eljöttél a templomba, itt vagy közösségben, és hallod az ígét, meg fogja azt kérdezni, de mi között neked ehhez? Miként jelenik ez meg a te életedben? Erre neked kell majd választ adni. Ha az Isten felteszi neked ezt a kérdést. Neked kell, nekem kell megválaszolni majd mindezt. Hogy mi közünk nekünk ehhez? Mi közünk nekünk ehhez? Miként jelenik majd meg az az én életemben? Amikor ezekért imádkozol, megszokásból imádkozol, vagy őszinte könyörgéssel imádkozol, tényleg minden napodat a hit útján járod? Vagy vannak saját területeid, ahol a saját igazságodat éled le? Tisztára mosod a ruhádat, életedet Krisztusban? Mert nincs kereszténység, nincs egyház, nincs mennyasszony a Krisztusba vetett mély és őszinte hit nélkül. Mert fontos a hitből fakadó engedelmesség, a megváltozott, a Krisztusban szentelt, megszentelt életünk. A mennyasszony nem más, mint az egyház Krisztus jegyese, a megváltottak közössége, és kedves testvérem, benne te is. Mind a három jöjj szó, amely elhangzott, azokhoz szól, akik szomjaznak a lelkükben. Hallottad már, hogy ez neked is szól? A hívás nem csak a lélek. A hívás nem csak a lélek, hanem a mennyasszony is, az egyház is mondja. Meglátod ebben a hívásban magadat? Ezek a versek megmutatják az egyház küldetését, az örök élet hirdetését, ennek ingyen való voltát. Megmutatják azt, hogy az embereknek csak itt lehet életük. Hogy neked is, nekem is, csak itt lehet életünk. Ha hirdettetik az ige, a mennyasszony szól. Őszintén Krisztusban bízva szól. A lélek szól hozzád, jöjj. A lélek segíti a mi bizonyságtételünket, és Krisztushoz vonza majd az embereket. Gondold végig így a te kapcsolatodat, a te házasságodat a mennyei megváltóval. Mert nincs élet a vőlegény Krisztus nélkül. Ragad meg őt, és élj vele boldog házasságban. Kedves testvérek, én nem tudom, hogy ki és hogyan vélekedik az előbb elhangzottakról. Nem tudom, kinek milyen problémája van az életében. Én egy valamit tudok. Hogy az én életem során a megváltó nagyon sokszor megerősítette az én lelkemet. Olyan élethelyzetekben jutottam keresztül, amikben szinte már lehetetlennek látszott, hogy én azt épp lélekkel túléljem. A felolvasott ige nekem azt üzeni, hogy a Szentírás minden szava, az egyházunkban folyó minden cselekmény, a testvérekkel való közösség azért van, hogy az élő vízből részesüljünk együtt. Ezzel a hittel vigyük magunkkal az ige hívását, a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádcsak! Drága Istenünk, köszönjük, hogy Te elénk adtad az életet, az életnek beszédét a Te igédből. Köszönjük, hogy nem rejtettél előlünk semmit, mert ahogyan Te szólsz, az a szívünkig hatol. Olyan jó volt megtapasztalni, hogy amit Te mondtál, nem a mennyben maradt, hogy onnan kellett volna lehozni. Nem a tenger túlsó partján maradt, hogy onnan át kellett volna menteni, hanem itt van a Te szavad, és hirdettetik közöttünk a Te ígéd, amely örök életet ígér a benne hívőknek. Könyörülj rajtunk, hogy megragadjuk az életnek szavát, akkor is, ha majd az otthonainkba térünk. Könyörülj azokon is, akik most nincsenek itt, akik terhet és gyászt hordoznak, akik betegek, könyörülj rajtuk, és a lélek és a mennyasszonnyal együtt közösen hadd mondja az ő szívükbe, hogy jöjj. Könyörülj rajtunk, hogy a szívünk nyitott maradjon a Te szavadra. Könyörülj rajtunk, hogy a mindennapokban is halljuk, értsük, higgyük és megcselekedjük a te beszédedet az Úr Jézusért. Uram, kérünk, engedd meg, hogy egyen-egyenként hozzád imádkozzunk csendességben.
Áldott légy, Urunk, hogy nem vetetted meg könyörgésünk szavát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és hatalom, és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen.